Önök az Értsünk Szót adásában Balla D. Károly írót hallják Kárpátaljáról, akivel arról vitatkozunk, miről szól a kettős állampolgársággal rendelkező Magyarország határain kívül élő magyarok szavazati jogának megvonásáról szóló vita.
Üdvözlöm a hallgatókat, csókollak, szervusz Boróka. A vita valóban nem annyira a kettős állampolgárság, mint a szavazati jog körül alakult ki, és hát ennek egészen egyszerű oka van, hogy miért lett ez annyira aktuális, és miért keltett ekkor indulatokat. Itt nyilvánvalóan arról van szó, hogy a DK, a Demokratikus Koalíció Gyurcsány Ferenc pártja aláírásokat kezdett gyűjteni Magyarországon, amelyben azt a kérdést teszik fel a standjaikhoz odasorakozó érdeklődőknek, hogy szavazhassanak-e azok az országgyűlési választásokon, akik soha nem éltek Magyarországon. Ennek az előzménye az közismert, hogy először a kettős állampolgárság kiterjesztése történt meg, vagyis egy gyorsított honosítási eljárás keretében a határon túl élő magyarok megszerezhették a magyar állampolgárságot, illetve szavazati jogot is kaphattak, és pillanatnyilag az a helyzet, hogy erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és a többi magyarok levélben adhatják le voksukat a magyarországgyűlési választásokon a pártlistákra. Na most, hogy ez jó vagy nem jó, azon sokat lehetne vitatkozni, és nagyon-nagyon sok érv hozható fel ellene és mellette. Azonban itt egy megszerzett jogról van szó, és ennek a jognak az elvonása az mindenképpen problematikus. Ennél is problematikusabb, hogy egy ilyen kampány valószínűleg nem a jogi elvekről szól, hanem ennek nagyon praktikus, aktuál politikai oka van. Ez a párt, amelyik így próbál szavazatokat toborozni, pontosan tudja, hogy a magyar lakosság körében ez bizonyos ellenállásra, bizonyos nem tetszésre számíthat, mármint a szavazati jog kiterjesztése. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy aki nem él Magyarországon, az ne szóljon bele a magyar politikai választások végkimenetelébe, tehát ne legyen annak szavazati joga, aki nem él Magyarországon. Ismétlem, ezen nagyon sokat lehet vitatkozni, nagyon sok az érv és az ellenérv. Ami visszatetszést keltett számomra és még sokunk számára, hogy ez a politikai párt, ez valószínűleg nem ennek az elvi kérdésnek az eldöntésében kéri a híveinek a szavazatát, hanem pusztán politikai hatalomgyakorlat kérdése áll fenn, vagyis próbálják a szavazataikat valahogy egy kicsikét megszaporítani, tudván, hogy mi a közvélemény és mi a közvéleménykutatási eredmény ebben a kérdésben. Ők arra számítanak, hogy ezzel plusz szavazatokat nyertek, ami valószínűleg igaz, bár ez szerintem két élő fegyver, és másképpen is elsülhet. A probléma azonban az, hogy ezzel a határon túli magyarok ellen felhergelődik a közhangulat, ami így sem volt békés, ami így is nagyon megosztott volt nagyon sok kérdésben, de ennek a kérdésnek az ilyetén való feltétele az egyértelműen arra az ellenállásra, arra az indulatra, arra a, hát nem merem a gyűlölet szót kimondani, de arra a ferdenézésre alapoz, amellyel a határon túli magyarokkal szemben viseltetnek a határon túli, a határon belüliek, amiben van egy kis önzés, van egy kis pozícióféltés, és van egy nagy adag igazság is természetesen, hiszen valahol én is úgy gondolom, hogy akinek nincsen politikai felelőssége egy politikai döntésben, nem teljesen jogos, hogy egyértelműen szavazhasson. Ez egy bonyolult, komplex kérdés, és valószínűleg onnan kéne kezdeni, hogy kiterjeszthető-e a politikai közösség, a kulturális közösség keretein kereteihez, vagyis a politikai nemzet kiterjeszthető-e a kulturális nemzet határaig, vagy pedig nem. Ez megint elméleti kérdés, ennek vannak ellenzői, vannak pártolói a világban, ilyet is tapasztalunk, olyat is van, úgyhogy egy ország megadja a határon túl élők számára lehetőséget, hogy állampolgárságot szerezzenek, van, ahol nem adják meg, van, ahol ez együtt jár a szavazati joggal, van, ahol nem. Erre sok példa és ellenpélda van, ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés. Egy bizonyos, hogy az indulatokra appellálni, az önzésre, az emberi gyarlóságra, az ember alantas elképzeléseire appellálni, ebben a kérdésben nem szabad. Ez valószínűleg elmérgesíti az amúgy is mérges helyzetet. Természetesen ebben az egész kérdéskörben nem a demokratikus koalíciónak a legnagyobb a felelőssége, hanem a most hatalmon lévő pártnak, a Fidesznek, személyesen Orbán Viktornak, aki ezt a magyarságkártyát, ezt folyton és minden lehetőség szerint kijátsza, és a magyar nemzethez való tartozásnak a kritériumait ő szeretné megszabni. Itt a Fidesz felelőssége a nagyobb, hogy egyáltalán Magyarországon a nemzeti kérdés az egy politikai kérdésé vált, és nem egy érzelmi vagy kulturális kötődés kérdésévé.
Bocsánat, itt hadd kérdezzek közbe. Ezt a bizonyos magyar kártyát, amit így szoktunk szimbolikusan nevezni, és nagyjából azt jelenti, hogy a magyarsággal való hivatkozással bármi mellett és bármi ellen lehet érvelni és mozgósítani. Szóval ezt a bizonyos magyar kártyát aki teheti, kijátsza. Én ezt nem írom alá, hogy ebben csak a Fidesz felelős, vagy úgy játsza ki, hogy magát a magyar nemzet egyedüli képviselőjeként határozza meg, vagy éppen ellenkezőleg tagadja azt, hogy a nemzetre való hivatkozásnak volna valamilyen legitimálása. Ez egy nagyon kapós érv. Mennyire lehet ezekből a játszmákból kimaradni, vagy mennyire felelős az átlag polgár azért, hogy ez egy ilyen felszínes, könnyen mozgósító, ám de tartalmatlan kérdéssé vált. Vissza lehet-e venni ezt a témát a politikától? És ha igen, akkor hogyan? Hogy lehet azt mondani, hogy ne tessék a magyar nemzet nevébe beszélni, mert én is a tagja vagyok, és ha a magyar nemzet nevébe tetszik kérdezni, beszélni, akkor tessék megkérdezni minden egyes tagját, és egy konszenzusos álláspontot képviselni, anélkül, hogy bárkit sértenénk, kizárnánk, uszítanánk?
Én félek, hogy ez nagyon el van rontva. Tehát itt most arra gondolni, hogy lehet konszenzusra jutni, és hogy lehet elcsitítani az indulatokat, azt hiszem, hogy ez rövid távon nem fog sikerülni. Nem fog sikerülni, én pillanatnyilag azt érzem, hogy egyre rosszabb a helyzet, és hát ebbe erősített bele ez a kampány. Az ember azt gondolta, hogy már nincs hová rontani azon a helyzeten, tehát oly mértékben ketté van szakítva a magyarság és a politikáról való gondolkodás amúgy is annyira tele van indulattal és elmérgesedett elképzelésekkel és olykor feldühödött emberekkel, hogy azt hittem, hogy ezzel már nem sokat lehet rontani, de lám csak lehet, mert mindig lehet újabb ellenlábas találni, újabb ellenséget találni, mindig lehet újabb valakik ellen felhergelődni. Hát most történetesen ennek mi vagyunk valamelyest az áldozatai. De hát ez a dolog, ez messzebbre mutat, mert nekem ez arról is beszél, hogy valószínűleg mi a határon túli magyarok se vagyunk mindig mindenben jó partnerek. Hiszen akárhogy nézem, az azért mégiscsak megtörtént az elmúlt évtizedeken, hogy a határon túli magyarság jelentős része, a határon túli magyarság szervezett része, legalábbis Kárpátalját tekintő ez mindenképpen így látszik, ez a mostani politikai kurzusnak a klientúrájából áll. Tehát az itteni magyarságszervezetek azok feltétel nélkül és minden áron és minden erejükkel a mostani Fidesz-KDNP kormány mellett vannak. Mindenben támogatják, és ez kölcsönös, hiszen ők pedig minden lehetőséget megkapnak az anyaország részéről, pénzben, támogatásban és erkölcsi kiállásban is. Hát gondoljunk most az oktatási törvényre, Magyarország nagyon keményen beleállt erre ebbe a kérdésbe. Itt most megint más kérdés, hogy ebben mennyiben kereste a saját érdekeit, és mennyiben volt elkötelezett a kárpátai magyarság mellett. Minden esetre az itteni magyarságnak egy döntő része, a szervezet és szervezetekbe tömörülő része, illetve a szervezetek vezetése pedig egyértelműen úgy gondolja, hogy ebben a kérdésben Magyarország mellé áll, tehát neki ebben valami viszonzási kötelezettsége van, és ezt ugyanúgy érzik azok, akik megszerezték, megkapták a magyar állampolgárságot, és melyik kormány adta meg nekünk a magyar állampolgárságot? Hát a Fidesz KDNP kormány. Akkor kikre fogunk szavazni? Rájuk fogunk szavazni. Na most ezt a Fidesz pontosan tudja, és a Fidesz erre játszik rá, ez teljesen nyilvánvaló. Ami az egészben meglepő volt, hogy jön a másik oldalról ennek az ellenkező kijátszása ennek a kártyának, amire az ember már nem számított, mert ezzel már valahogy megbarátkozott ezzel a lehetetlen helyzettel, hogy határokon túl kiépülnek a kis fideszek, a Fidesznek a fiók szervezetei, és az itteni magyarság képviseletét ők látják el. Ugyanakkor az itteni magyarság ebben nagyon jó partnernek bizonyul, mert egyrészt nagy részt maga is úgy gondolja, hogy ez a nemzeti kormány elkötelezett ővele szemben, ennek ugye vannak gyakorlati jelei, nem feltétlenül gondol bele, hogy emögött mennyi a politikai számítás és mennyi az önzetlen segítségnek a készsége. Nem feltétlenül gondol abba, hogy hogyan épül le ennek révén a demokratikus intézményrendszer, nem gondol bele abba, hogy hogyan rekesztődik ki a nemzet fogalmából az mostani kurzussal egyet nem értőknek a sokasága, nem gondol abba, hogy csorbul a sajtószabadság, stb. Hanem azt gondolja, hogy hát valahogy jó van ez így, végre valaki törődik velünk, megkaptuk a magyar állampolgárságot, lámbas már csak szavazhatunk, és természetesen arra szavazunk, aki ezt az állapotot elősegítette, és fenntartani fogja. Tehát ez eleve rossz úgy, ahogy van. Na most ezt lehetett még megbojdítani azzal, hogy sajnos az ellenkezője is rossz, legalábbis azon a szinten, hogy ezt egy politikai párt meg tudja valósítani, mert az ellenkezője, hogy vegyük vissza tőlük a szavazati jogot, az legalább annyira rossz, és legalább annyira önző politikai szavazat optimalizálási szándék, aki ezt nem látja át, az valószínűleg nem gondol mélyen bele a dolgokba. Tehát ez ugyanolyan rossz, mert akkor a penge másik felét is megvillantja egy politikai erő, és akkor most már mindkét oldalon sebezhetőek vagyunk, és sebezhetjük egymást. Tehát nagyon-nagyon-nagyon el van rondva ez a kérdés. Én nem vagyok államférfi, így jó megoldási javaslatom sem, meg politológus sem vagyok, meg elemző sem vagyok. Nekem maximum gondolataim vannak, de én ennek a helyzetnek a csillapítására és megoldására nem igazán látok jó lehetőséget ebben a percben, annál is inkább, hogy a párbeszéd is szinte lehetetlenné vált. Tehát ezt te is tapasztalod, hiszen jelen vagy a virtuális térben, ahol én is jelen vagyok, hát gyakorlatilag lehetetlen normális hangnemű vitát lefolytatni ebben a kérdésben. Még a legnormálisabb helyzet az, amikor viszonylag higgadtan beszélünk el egymás feje fölött. Nem értjük egymást. Kezdünk nem azonos nyelven beszélni azokkal is, akikkel pedig egyébként sok mindenben egyetértettünk. Tehát akik egyetértettünk azzal, hogy ez a mostani magyar politikai kurzus milyen veszélyeket hord magában, miben és hogyan tesz rosszat a magyarság jövőjét tekintve, akikkel eddig ebben egyetértettünk, azokkal most egyre kevésbé tudunk egyetérteni, mert egy más nyelven kezdenek beszélni, és más érverendszerrel állnak velünk szemben. Tehát mondom, a legjobb helyzet az, hogy elbeszélünk egymás feje fölött, a rosszabbik az, amikor egymásnak esünk, és veszekedésé fajul, a dolog kitiltásá fajul, tehát egymás oldalairól kitiltjuk egymást az ellenvélemények miatt, Ez velem is megtörtént, ha jól tudom, veled is. Tehát eljutunk odáig, hogy az indulatok fölébünk keverednek, fölébünk kerekednek, és nem látjuk a megoldási helyzetet. Szóval ez nagyon-nagyon rossz, ez el van rontva, alapjában el van rontva, és csupa további rontási alűr halmozódott fel fölé, amit egyszerűen nem tudunk kezelni. Itt én nem igazán látom a jó megoldást, mert nem gondolom jó megoldásnak az, hogy visszacsináljunk mindent. Hiszen az a szándék, az mégiscsak egy nemes szándék, hogy a határon túli magyarok részei legyenek a nemzetnek.
Én ezt a kérdést nem tudom megoldani, és viszonylag könnyű a helyzetem, mert nem lévén magyar állampolgár, most, hogy szembesülök a menekültellenes kampány mellett a határon túli magyarok szemben vagy ellen szervezett kampánnyal is, feltartom a kezem, és azt mondom, hogy nekem ehhez semmi közöm. Nem éltem Magyarországon soha, hogy mondjam, állampolgárként, noha uniós állampolgárként, magyar egyetemi polgárként éveken keresztül ott éltem, ott szereztem diplomát. Minden esetre én ebben nem kívánok részt venni, és nem érzem magaménak ezt a vitát. Tehát ez egy egérút, egy személyes egérút, de én ezt most kedvel járom. De te azt mondtad, Balladé Károly, hogy itt két szempont van egymással szemben, és két fél acsarkodik, én meg csak egyet látok. Azt az egy oldalt, amelyik azt állítja, hogy a határon túli szavazatok érdekalapúak. És ezért vagy jár nekik, vagy nem jár szavazat. És én ezzel szemben pedig azt mondanám, hogy annyit beszélünk autonómiáról, meg transzilvanizmusról, meg önállóságról. Miért feltételezi itt mindkét magyar politikai oldal az, hogy megvásárolhatók a szavazatok, és hogy ennyire könnyen adok-kapok alapon működik. És miért beszélünk mindig a magyar belpolitikáról, hogyha határon túli magyar közösségekről van szó, és miért esik egyre kevesebb szó a határon túli politikáról, vagy amit régebb úgy neveztek, hogy nemzetpolitika, szerintem hibásan. Hogy miért feledkezünk meg ezekről a közösségekről, akiknek a szavazatáról ilyen vehemens vita folyik. És szerintem, ha sikerülne visszahozni ezeket a közösségeket a magyar politikai köztudatba, és egy kicsit ráébredne a magyar társadalom, hogy mennyire nem tud odafigyelni, se így, se úgy rájuk, akkor oldódna, és sokkal komplexebbé válna a kép. Nyilván ez nem a mai magyar politikai közhangulat figyelmének való, és nem, erre most nem képes, persze, választások előtt vagyunk. De nekünk határon túliaknak nem lenne egy jó alternatíva, ha igenis arra összpontosítanánk, ami a mi határaikon belül zajlik, és a saját ügyeinkkel foglalkoznánk. Le tudunk válni?
Ebben természetesen igazad van, és akkor a személyes egérutat hozzátenném, hogy hát ez az egérút nekem is rendelkezésemre áll, mert én sem vagyok kettős állampolgár, nekem is csak egy darab van, és az ukrán. Így aztán természetesen szavazati jogom sincsen, tehát bennem ez fel sem merülhet, hogy én magam szavaznék-e, és hogy szavaznék, hogyha lenne szavazati jogom, vagy engem hogyan érintene a kártyás állampolgárság, mert engem személy szerint nem érint. Más kérdés, hogy családomban előfordul. Tehát én is végül is ezt a valamelyest kényelmes állapotot, hogy oldjátok meg, engem nem érdekel, én végzem a magam munkáját, ezt én is tudom osztani, csak valahogy azért mégis belekeveredek folyton ebbe, illetve hát van nekem egy véleményem, amit időnként elmondok, ebben próbálok egyik véglet és a másik véglet között egy normális tárgyalagos álláspontot kialakítani, de ez mind a két oldalon teljes elutasítással talál, itt ezért, ott azért. Tehát ennek a mi közöm hozzá, meg nem az én dolgom, meg ide se tartozom, meg oda se tartozom, oda meg végképp nem tartozom, az egy olyan állapotot szül, amiben nagyon nehéz aztán kommunikálni az emberekkel, mert mind a két oldalról ellenállást és ellenérzést tapasztalok. Tehát ez nem egy olyan kényelmes álláspont, ez a kívülállóság, és ez a nekem megvan a saját utam féle álláspont. A másik részére pedig azt, hogy miért kezelnek minket ilyen könnyen, és miért tekintenek prédának, és miért tekintik, hogy megvásárolhatóak vagyunk. Itt most próbálom magam azonosítani a kárpátaljai magyarsággal ezen a szinten. Valószínűleg Erdély egy sokkal tagoltabb, sokkal több önállóan gondolkodó közösséget felmutató nagy agglomerátum. Kárpátalján sokkal kisebb, Kárpátalján sokkal kevesebb a magyar, és azt gondolom, hogy sokkal inkább manipulálható. Tehát én nem látom Kárpátaljának még a csiráját se annak, hogy itt egy önálló kárpátaljai magyarság tudat kialakítható lenne, amely szembe megy mondjuk a Magyarországról oktrojált nemzetpolitikával. Én ennek semmilyen csiráját nem látom. Tehát az itteni szervezetek, akár szakmaiak, akár politikaiak, akár civil töbörülések, azok gyönyörűen beleállnak ebbe a kurzusba, és meg se fordul a fejükben, hogy lehetne ezt másképpen is gondolni. Gyakorlatilag a kárpátaljai magyarság intézményrendszere az egyértelműen a fennálló magyarországi hatalomnak a klientúráját képezi. Szóval ez így számomra nem kérdés. Na most az egyes ember, aki nem feltétlenül tartozik ezekhez a szervezetekhez, az én szerintem vagy nem fog szavazni, vagy pedig mégis oda vonza őt és az érdekemet. Hát mondom, itt arról is van szó, hogy ki adott nekünk állampolgárságot, melyik pártnak a kormánya. Hát akkor ezért tőlük elvárhat valami hűséget is, hiszen mi kaptunk valamit, erkölcsi elégtételt kaptunk. Én úgy veszem észre, hogy Kárpátalján, akik megszerezték a magyar állampolgárságot, azok igenis az erkölcsi elégtételnek tekintik, és egy jó leső érzés számukra. És én ezt nem tartom feltétlenül rossznak, tehát a kettős állampolgárság az nem az ördögtől való. Az a rossz, hogyha ezt kijátsszák, márpedig ezt a Fidesz kormány természetesen kijátsza, és ezt mint nagy felmutatható nemzeti vívmányt mutogatja, és elvárja a viszonzást. Tehát ez már nem jó. Ez már nem jó, de önmagában a kettős állampolgárság, mint ahogy még Isten úgyse a szavazati jog se feltétlenül rossz. Tehát én ebben nem vagyok se elutasító, se egyértelműen támogató, mert azt gondolom, hogy vannak jó oldala, amíg vannak rossz oldalai. A kettős állampolgárság néhány problémát megoldott, néhányat pedig teremtett. Tehát az például, hogy a kárpátai magyarok elég nagy számban távoznak az utóbbi években Kárpátaljáról, annak az egyik oka én szerintem éppen az, hogy a magyar állampolgárságukkal már könnyebb új életet kezdeni oda át. Ez természetesen csak az egyik faktor, mert valószínűleg a rossz gazdasági helyzet és a közvetlenül minket ugyan nem fenyegető, de azért a besorozások szintjén mégiscsak fenyegető hadi állapot, vagy ez a permanensen elhúzódó keleti hibrid háború, ez azért szintén elég erősen eltaszítja innen a magyarokat. Ugye most itt van az új oktatási törvény, ami miatt nagyon sokan nem látják annak lehetőségét, hogy a gyermekeik anyanyelvükön boldogulni tudjanak Ukrajnában. És ezek összegeződnek, és hát nekem se privát felmérésem nincsen, hivatalos meg nem nagyon áll rendelkezésünkre, de azért itt most évente 10 000 ember körülbelül elhagyja Kárpátalját az utóbbi években.
Közben a kettős állampolgárságért és szavazatért dolgozik a jelenlegi magyar kormány, az a közben bezárkózó politikát folytat, és az erős nemzetállam híve. Tehát más üzen az állampolgársági és szavazati jogról alkotott elképzelése, ami egy másik állam területén élő emberek szavazati jogát erősíteni, és más szavazati politika. És ezzel párhuzamosan, miközben a magyar ellenzék folyamatosan Európáról beszél, és az európaiságról, és a sokféleségről, és a mobilizációról, aközben kijelenti, hogy ne szavazzon az, aki soha nem élt Magyarországon. Nem tudom, hogy milyen jogi kategória soha, és ezt hogy lehet jogba foglalni, de úgy látszik, hogy az európai PR magyar ellenzék valamilyen értelemben mégis röghözkötés párti. Tényleg a gyanúperrel, hogy az, amit most állampolgárság és szavazati jogi vitának látunk, amit most Magyarország és határon túli ellentétként látunk, az jóval az állampolgársági vita előtt kezdődött.
Hát valószínűleg igen, pláne hogyha egy olyan domináns politikai erő határozza meg ezt az egész magyar stratégiát, amelyik konfliktus kereső. Tehát ezt azért nagyon, nagyon érezzük, hogy itt a harci hevület ébrentartása az mindenképpen hozzátartozik ez a politikai kurzushoz. Na most a harci kedv az örül annak, hogyha van konfliktus, mert akkor a konfliktusban lehet megmutatni a vitézségünket. Tehát itt előfordulhat, hogy nincsen igazi szándék a megbékéltetésre és a konfliktusok végső megoldására, hanem mindig fenn kell tartani egy kis harci kedvet és egy kis harci szituációt, amikor meg lehet mutatni, hogy mi mennyire, és utolsó vérünkig, és nagyon, és következetesen. Ez biztosan benne van. Most, hogy meddig lehet visszamenni időben, azt nagyon nehéz megmondani, mert hát bármilyen messze vissza lehet menni. Nagyon sok olyan történelmi tendencia volt, ami ezt a kérdést megoldhatatlanná tette. Tehát természetesen vissza lehet menni Trianonig, de Trianon előttig is vissza lehetett menni, hiszen a nemzetiség kérdés azelőtt is megoldatlan volt. Sőt, akkor is igazán nagy feszültségek voltak, ez nem oldódott meg, és háborús diktátumokkal nem is oldódhat meg természetesen, és ez azóta is kezeletlen ez az egész kérdés. Szóval én nem tudok erre az egész konfliktus halmazra úgy tekinteni, mint egy megoldható problémakörre. Itt valami enyhítési, orvoslási praktikus dolgoknak kellene jobban beindulniuk, amelyek nem elmérgesítik, hanem egy picikét kezelhetőbbé, picikét emberibbé, picikét önzetlenebbé teszik ezt az egész problémakört. Csak itt megint csak újra hozzáteszem, hogy ez nem kizárólagosan a mindenkori politikai kurzusnak a felelőssége, hanem ez a helybélieknek is a felelőssége, és én nem látom azt a helybéli erőt, vagy azt a helybéli öntudatot, hogyha kell, amelyik ezzel szembeszegülne. Tehát a kárpátiai magyarság az belesimult ebbe az egész játékba. Nagyon belesimult, nem emelkedett felül ezeken a megosztási kísérleteken, és nem mondta azt, hogy már pedig nem, mert én ezt másképp gondolom, és nekem mást jelent a magyarság, mint amit naponta hallok a nemzeti tévéből és rádióból, én másképp élem meg a magyarságomat. Nem, elég jól belesimult, nagyjából ugyanazokat a szólamokat hajtogatja, és hát így nehéz meghatároznia magát valami másként és valami önálló entitásként. Na most ez természetesen nem jó. Hiszen kellene, hogy saját arculata legyen a határon túli magyar közösségeknek, ha már egyszer egy másik országban élnek, akkor ennek a pozitívumait ki lehetne használni. Ugye mennyit beszéltünk annak idején a híd szerepről, hát itt aztán híd nincsen. Itt aztán a kárpátiai magyarság minden, csak nem közvetítő a Magyarország és Ukrajna között. Semmiképpen. Tehát erről szó sincs, ez egy megdőlt dolog. Amit pedig említettél, hogy a szülőföldön való maradás és a röghözkötés, hát igen, ez furcsa, hogy most éppen a demokratikusnak tartott, és a liberálisnak, és a baloldalinak tartott, és az Európa Párti, a leginkább Európa Pártinak tartott oldalról kapjuk meg, hogy hát akik nem élnek Magyarországon, azok ne szavazzanak, és ugye soha nem jogi kategória, az természetesen igaz, de arra azért nagyon jó volt, hogy piros kiemelést kapjon a plakát. És hogyha ha megnézed a kormánynak a migráns ellenes plakátját, a Soros elleni plakátokat, és megnézed a DK-nak a határon túli szavazatok elleni plakátját, hát valahogy nagyon hasonlatos. Nekem kifejezetten feltűnt még a színvilága is, még a kiemelése is, az, hogy itt mi van kiemelve pirossal, és mi van ott kiemelve pirossal, az valahogy nagyon egy rugóra jár. Tehát itt egyformán gondolkoznak a felek, csak mivel ellenérdekek feszülnek közöttük, hát másik végén fogják meg ugyanazt a madzagot. Na most ez a madzag, ez nekünk a nyakon körül tekeredik, és ezt húzzák két oldalról. Úgyhogy nagyon nincsen ez jól, és a dolognak a kezelhetőségére én nem tudok recepteket mondani. Itt természetesen nagyon jó lenne azt mondani, hogy több autonómiát, több önálló gondolkodást, liberális hozzáállást, szabadságeszményeket, szabad sajtót, önálló véleményalkotást, stb. Kellene kialakítani, és ezeket kellene összecsiszolni. Nem erről szól ez a világ, nem erről szól ez az utóbbi néhány évtized, amiben élünk, és én úgy látom, hogy egyre sötétebb bugyrokba sodródunk bele, és hát nem mondom, hogy kilátástalanná válik a helyzet, de kedvezőtlenül alakul. Mindenképpen kedvezőtlenül alakul, mind a határon túli magyarokra, mind az összmagyarságra nézve, mert ezek nem tesznek jót az emberi gondolkozásnak, nem tesznek jót az emberi kapcsolatoknak, nem tesznek jót a családoknak, amelyek egyrészt szétszakadnak fizikailag, másrészt szétszakadnak gondolkodásban is.
Én a bajt ott látom, Károly, hogy említetted ezt a hasonlóságot a menekültellenes és a határon túli magyarokkal, vagy a határon túli magyarok szavazati jogával szembeni kampány között. Most ezt itt vitatja az ellenzék, hogy a határon túli magyarokról, vagy csak a szavazati jogukról szól-e a kampány. Az eredmény az, hogy aki ezt a kampányt támogatja, vagy jogosnak érzi, azok között nagyon sokan vannak olyanok, akik általánosítva elutasítják, megbélyegzik a határon túli magyarokat is. Tehát mindegy, hogy mi a szándék, a mechanizmus az egyfajta közösség elleni, hát ha nagyon szigorúan fogalmazok, izgatás. De a probléma az, hogy emberek tömegei elhisznek tőmondatokat, elhiszik azt, hogy a menekültek azért jönnek Európába, mert pénzt kapnak ezért, és meg fogják erőszakolni a nőinket, ahogy fogalmaz a propaganda. Nagyon sokan a magyar ellenzék közül elhiszik azt, hogy a határon túli magyarok csak azért szavaznak egy bizonyos módon, hogy nyugdíjemelést kapjanak, gyerektámogatást kapjanak, és nekik a magyarság az csak a csekken szereplő összeget jelenti. Nagyon sokan a magyar kormány támogatói közül elhiszik azt, hogy az igazi magyarok azok a határon túli magyarok, a tökéletesek, az aranyba, ércbe, ezüstbe öntött minta, és nem látják a példa mögött, vagy a jelkép mögött a valódi közösséget. Tehát, hogy ezeket a leegyszerűsített mondatokat, ezeket a propaganda pirulákat, ezeket lehet osztogatni. És a mi felelősségünk, az, akiknek a nyakán van a zsinór, ahogy fogalmazol, hogy mennyire tudjuk szembeállítani ezzel a saját valóságunkat, mennyire tudunk lejönni arról a plakátról, amire felkényszerítenek bennünket. És mi kell ahhoz, hogy lejöjjünk róla?
Hát jövögetünk róla. Nyilvánvalóan te is az egész munkáddal és az egész tevékenységeddel, meg én is a saját sokkal kisebb köreimben. De hát ez kétséges, hogy sikerül-e. Tehát én egyáltalán nem vagyok győződve, hogy ez eredményes, amit én csinálok. Én nekem az elmúlt évtizedek inkább a kudarcaimról szólnak. Tehát hiába próbáltam én Kárpátalján szószólója lenni, mondok egy nem létező kifejezést, a nemzeti liberalizmusnak, mert ugye ezt jószerével senki sem tudja, hogy eszik-e vagy isszák. Tehát én hiába próbáltam képviselni egy olyan álláspontot, amelyikről megpróbáltam elhitetni a közvetlenebb és tágabb környezetemmel, hogy attól én még nagyon erősen magyar vagyok, hogy liberális eszményeim vannak, és hogy a szabadságjogokat nagyon fontosnak tartom. Most nem kezdem ezt elméleti fejtegetésekre kifuttatni, de hát gondolom érted, hogy miről van szó, meg a hallgatók is azért én szerintem tisztában vannak azzal, hogy ezek nem ellentmondó eszmények, hogy nincsen kizárásos alapon vagy nemzeti, vagy liberális gondolkozás, hanem ez tökéletesen összeegyeztethető, hogyha az ember ezzel sokaknak a nem értését ki is váltja, hogy én másképpen élem meg a magyarságomat, de attól ez az én magyarságom, ez legalább olyan mély, és legalább olyan élményszerű és átélt, amiért nem azokban a formulákban és nem azokban a külsőségekben gondolkozom, mint azok, akik ezt leginkább hangoztatni szeretik. De ugyanakkor az én liberalizmusom se merül ki abban, amit ennek az eszmének a gyakran hangos kimondói vallanak. Tehát én nem negligálom a nemzethez való tartozásnak a lehetőségét és a jogát, hanem ellenkezőleg azt mondom, hogy ez nagyon is része lehet az én világnézetemnek, hogy miközben erősek a kötődéseim az általános emberi értékekhez, aközben én ezeket a magyarságom megélésével akarok gyakorolni. Tehát én ebben nem látok semmilyen ellentmondást, de ez bizony, hiába próbáltam 20 éven keresztül ilyen gondolatokat magam körül elinteni, nem igazán talált termét talajra. Tehát én kudarcosnak érzem azt, amit én képviselek. Lehet, hogy az másoknak jobban sikerült, és mások több fogékonyságra találtak saját környezetünkben. Én a saját környezetemben teljesen elszigetelődtem ezzel a világképpemmel. Tehát nagyon kevesekkel tartom a kapcsolatot Kárpátalján belül, akik velem valamilyen szinten egyetértenek, de akik még négy szem közt egyetértenek is, azok sem vállalják fel a nyilvánosság előtt. Olyan okok miatt.
Nagyon szerényen fogalmazol, és valóban, ha fizikailag értjük ezt a bizonyos kört, amiben a te munkád megvalósul, él, akkor lehet, hogy nem nagy a sugara, ható sugara, de szellemi értelemben, és az az intenzitás, ahogy te alkotsz, az bizony masszív, kemény, és nem megállítható, vagy feltartóztatható. Ez aki olvas és követ, az ezt látja. De azt hiszem, hogy mi nem arról vitatkozunk, hogy kinek mekkora a szellemi mozgástere, hanem arról vitatkozunk, hogy ebben a társadalmi térben mennyire lehet intellektuális eszközökkel bárhol álljon az ember előre haladni, mennyire lehet intellektuális vitákat kikényszeríteni. Te most érvelsz a nemzeti liberalizmus ellen, közben mosolyogtam, és szerencse, hogy nem látod így a telefonvonalon keresztül, mert arra gondoltam, hogy úristen, ma, amikor a politikai megbélyegzés egy bunkósbottá vált, hát azt nem lehet kimondani, hogy liberális, vagy nem tudom, baloldali, vagy bármilyen oldali, mert biztos, hogy lesz valaki, aki ezt azonnal lebunkósbotozza, és kétségbe vonja a megszólalás jogát is. Nem ebben a térben élünk, abban a térben, ahol ilyen fogalmakkal lehet operálni, nem abban az térben és időben élünk, ahol fogalmakkal lehet operálni. Tehát ezt a részét, Károly, most felejtsük el, vagy adjuk fel, vagy ne akarjuk meggyőzni a bunkós botozókat, mert nem a meggyőzés pillanata, és nem az eszköze a vita. Mondok neked egy példát. A napokban a román közéletet az bolygatta fel, hogy Bukarest főpolgármestere bejelentette, milyen programmal készül a 2018-as centenáriumi évre. És ennek része egy park létesítés Bukarestben, és ennek része egy londoni kiállítás a Temzén. Egy ilyen folyóra applikált kiállítás. És miközben a román civil szféra kiröhögi, meg megkérdőjelezi, hogy ekkora léptékű, grandiózus tervekre van-e pénz és van-e szükség, aközben mégis az van, hogy mindenki abban gondolkodik, hogy hogy tudna erről a centenáriumi évről, a román államiságról lehetőleg minél nagyobb nemzetközi térben beszélni. És ez a szemlélet a magyar közösségből teljesen hiányzik. Mi arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk túlélni egymást, vagy kicsinálni egymást. De hogy ebből a hajcihőből rajtunk kívül ki mit lát és mit ért, az nem merül fel.
Hát ezzel sajnos egyet kell értenem, igen. Igen, valóban itt nagyon magunkra zártuk a vaskaput, és inkább a szembenállás kezd nagyon sok szinten megfogalmazódni, ez természetesen nagyon rossz. Nem tudok ez okos gondolatokat társítani, mert folyton folyvást azt látom, hogy amikor ki lehetne lépni a nemzetközi arénába, akkor ugye jövünk a sámán dobjainkkal, meg nem tudom mivel, amikor bírálat ért minket, akkor azonnal sorosozunk, tehát így nem igen lehet előrelépni, ezzel egyetértek, és ez meglehetős szomorúsággal tölt el engem. Még visszacsatolva, amit az előbb pedzegettél, hogy tehát mik a szellemi mozgásterek és mi a hatása. Tehát én nem kétlem, hogy az én véleményem és az én gondolataim, akikhez eljutnak, ott megszülnek egy tovább gondolási lehetőséget. Ezt még nem zárom ki, csak hogy a konklúziója sajnos az, hogy nem, hogy nekem nincs igazam, én nem gondolom jól, nem ez szolgálja a magyarság érdekeit, tehát odáig még el tudom csalni azokat, akik felfigyelnek a hangomra, hogy egy gondolatfutamot még gondolkozzanak velem. De a konklúzió nem az, amit én szeretnék, vagy ami számomra megerősíteni azt, hogy nem hiába való, amiket mondok, meg amiket írok, mert a végkövetkeztetése nem ez az embereknek. Tehát voltak nekem viszonylag közeli ismerőseim, akik egy időben azt mondták, hogy ők velem egyetértenek, és ezt ők is így gondolják. Ma már nincsenek sehol. Tehát nem hogy a tőlem eltűrően gondolkodókat nem tudtam meggyőzni, de itt most jellemzően kárpátai ismerősökről beszélek, azért természetesen ha az ismerőseimnek a széles körét tekintem, akkor nagyon sokakkal nagyon hasonlóan gondolkozunk, és még az is lehet, hogy előfordult, hogy valakit meggyőztem a magam igazáról. De itt a helyi ismerőseim körében ez inkább ellenkezőleg sült el. Ezért mondom, hogy én kudarcosnak tartom ezt a mi kiállásunkat, vagy az én kiállásomat mindenképpen, semmiképpen nem beszélnék más nemében. Lehet, hogy rosszkor szóltam, lehet, hogy rosszul szóltam, lehet, hogy nem volt eléggé átütő, amit mondtam, lehet, hogy az a kicsit ironikus, kicsit cinikus hang, amit én általában megütöttem ezekben a politikai célzatú írásaimban, vagy közéleti célzó írásaimban, lehet, hogy ez sült el rosszul, de nem mondhatnám, hogy bárkit is meggyőztem a környezetemben a magam igazáról, vagy ennek a világképnek az igazáról, amely másképpen kezeli és másképpen éli meg a magyarságot. Tehát azért bocsánat, hogy erre visszacsatoltam, de ez nekem ténylegesen egy elég erős kudarc élményem, és ez nem csak a közéletben, hanem pontosan ez történt az irodalomban is. Ugye hát az a szükebb szakmám mégiscsak az lenne. Tehát az a féle irodalmi felfogás, amit én hasznosnak, üdvözítőnek, előremutatónak gondoltam, amelyik kilép azokból a kicsit provinciális, kicsit elmaradott, kicsit bezárkózó körökből, abból az irodalmi rezervátumból, tehát ami arra mutatott volna, hogy ebből hogyan lehet kilépni, ez nem igazán történt meg. Itt is inkább ellenállást tapasztaltam, és inkább fordítva történt meg, hogy nagyon jó nekünk ez a kis mi világunk, nem feltétlenül akarunk mi velünk egyet nem értőkkel egyetérteni, nem feltétlenül vágyunk mi arra, hogy ebből ki tudjunk lépni, ez így jó nekünk, ez itt langyos, ez itt meleg, ebben mi elirodalmárkodunk. Sajnos erről szól az elmúlt néhány évtized, és nem történt meg az, amit én szerettem volna, vagy amire kísérletetettem folyóirat alapítással, könyvkiadással. Természetesen a saját elfbarátaikat az itteni irodalmárak megtalálják odát is, csak ez attól, hogy földrajzilag más út van, ez szellemileg még ugyanaz a szűkör. Na, ebből nem nagyon látom a kilépést. Holott vannak fiataljaink, vannak fiatal irodalmáraink, vannak nagyra törő elképzeléseik, vannak folyóirataik, csak épp ez még mindig ugyanaz a kör. Hát ezt csak azért mondom, hogy nekem erősek ezen a téren a kudarc élményeim, és amikor rárászánom magamat, hogy na, erről most már azért csak kellene valamit mondanom, hiszen ez a probléma most már ráig a körmünkre, hát csak mondom már valamit erről a szavazat, fülhoni szavazatok jogról, meg aki soha nem jött Magyarországon szlogenekről, csak mondok én már előre valamit, amikor elkezdem írni, akkor tudom, hogy én ezt most már magam meggyőzésére írom, és magam elkismerete megnyugtatására írom, mert te elolvasod és egyetértesz vele, mondjuk a nagy vonalakban és a fontosabb kitételekben, és még elolvas a néhány ember, aki ezt én nélkülem is hasonlóan gondolja. De aki én nélkülem nem gondolja hasonlóan, az attól még nem fogja hasonlóan gondolni. Tehát érted, hogy miről mondom? Nem tudom megváltoztatni az emberek véleményét. Azok, akik egymondatos szlogenekben gondolkoznak, és egymondatos programokat hirdetnek, és egymondattal próbálják szembefordítani az embereket egymással, azok eredményesek. Akik ezt megpróbálják komplexen értelmezni, és írnak egy hosszú blogbejegyzést, az hatástalan. Én sajnos ezt érzem.
Én meg úgy látom, hogy lehet, hogy meg tudnánk győzni egymást. Az is lehet, hogy felfaljuk egymást. Nem lehet látni, hogy mit hoz a következő szűk egy év, vagy ezek a természetű politikai viták. Teljesen mindegy, hogy milyen lesz a választási eredmény, teljesen mindegy, hogy hogyan működik ez a politikai közösség határon belül és kívül, mert a fontos dolgok ezen kívül történnek. Ha nem sikerül beleilleszkedni egy nemzetközi környezetbe, ha nem sikerül minden határunkon túl lépni és valahogy kifelé nyitni, akkor az, hogy mi a belső ügyeinket hogy rendezzük, vagy hogy nem rendezzük, az mindegy.
Hát ezzel egyetértek, csak azt látom, hogy nem fog sikerülni. Szóval az a szomorú helyzet, hogy én ebben nagyon nehezen tudnék optimista lenni. Én sajnos lehet, hogy ez társadalmi szempontból nem egy pozitív hozzáállás, de én eljutottam odáig, hogy itt a saját magunk megváltásán kívül nem igazán számíthatunk másra. Tehát igenis, mi a magunk szabadságát megpróbáljuk kiharcolni, és megpróbáljuk elérni, hogy a gondolatainkat azt nyilvánosan vállalni tudjuk, és ne kényszerüljünk meghunyászkodásra, megalkuvásra, és ne váljuk függővé, attól, amitől nem szeretnénk függővé válni, de hogy ez a privát, kis, pici, miniatűr üdvözölésünkön kívül, vagy üdvözlésünk, de jól mondtam, üdvözülésünkön kívül, ez túlmutat-e, azt én most már erősen kétlem. Tehát én sajnos pessimista vagyok, és nem feltétlenül látom azt a perspektívát, amit te itt az előbb felvázoltál, hogy persze kilépne a nemzetközi összefüggések szintjére, és a saját kicsinységénktől megválni. No, de hogyan, kérlek? Hogyan, amikor a tendenciák itt valami másféle egymásra feszülést mutattak, amiből nagyon nehéz lesz kilábalni valaha is. Én hajlamos vagyok veled egyetértem, hogy mindegy, hogy mi lesz a választás eredménye, mert ez az őrület, ez folytatódni fog. Csak saját magunkon kívül kit tudunk még ebből kimenekíteni? Azzal a gondolkozással, amivel mi ezt szemléljük, ezt az egészet, és amivel próbáljuk elidegeníteni magunkat tőle, de nem tudjuk, mert mégis benne vagyunk nyakig. Tehát kiviszi át a szerelmet a túlsó partra. Hát örüljük, hogyha magunkat körbe tudjuk rajzolni valami védelmi vonallal, és magunk autoritását meg tudjuk tartani, de azon túl én nem látok jó kimenetelt és jó esélyeket. Nem akarok én végveszélyt vizionálni, és nem akarom mondani, hogy vége a világnak, de azt kimerem mondani, hogy ha ez valamelyest lecsillapodik, akkor egy olyan világban találjuk magunkat, amely nem jó, amely rosszabb, mint amire bármikor is számítottunk, és ami lehet, hogy rosszabb, mint amiben 15-20-30 évvel ezelőtt éltünk. Persze lesz, ami jó lesz benne, de annak a gondolkodásnak és annak a szemléletnek, amelyet mi vallunk, ez nem fog kedvezni. Ez nem a mi kedvünkre való világ lesz.
Egy képpel zárnám ezt a beszélgetést, és oldanám ezt a pessimizmust, amit Balladé Károly szavaiból árad. Úgy látom most ezt a helyzetet, mint amikor egy család a vasúti peronon veszekszik. És annyira veszekszeznek egymással a családtagok, hogy közben berobog a vonat, megáll és tovább megy, anélkül, hogy felülnének. Abba bízom, hogy sikerül megbeszélni, hogy kiviszi a csomagot, kisegíti fel a mamát a szerelvényre, kifogja a kisöcsi kezét, és végeredményben ez a család mégiscsak halad valamerre, mert haló a vonat, az nem vár. És abba is bízom, hogy látjuk majd egymást, Balladé Károly. Annak mindenképpen örülök, hogy hallottuk a hangodat itt a Székelyföldön, úgyhogy köszönöm szépen, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendége voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm, és hogyha majd ott állunk együtt a peronon, akkor örömmel felszállok veled az Európa Expressre.
Köszönöm.